Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! Látók, szóljatok című sorozatunkban a fogság utáni profétáknál tartunk, tehát olyan látókat keresünk és találtunk eddig a Bibliában, akik meglepő élességgel világítottak bele az élet rejtelmeibe, és meglepő élességgel tudnak ma is tanácsolni az életben, ha odafigyelünk, és ezekre a látókra hallgatunk, akik szóltak, akiknek volt bátorságuk fellépni és szólni. A legutolsó előadásokon Aggeus prófétát idéztük, Zakariást, és Eszter könyvének a cselekményét, az Eszter könyvében kibontakozó válságot, Márdókeus magatartását és Eszter magatartását, akik szintén prófétai magasságokba emelkedtek. A mai alkalommal sem kimondottan prófétákról lesz szó, Esdrásról és Nehémiásról, főleg ez utóbbiról, Nehémiásról, akik a zsidó nép hazatérő csapatait vezették a 457-es rendelet után. Időszámításunk előtt úgy 444 körül indul haza Nehémiás, és 12 évet tölt először otthon, Perzsiából megy haza, hogy segítsen az újjáépítésben, hiszen a zsidó nép először, amikor a círuszi rendelet folytán hazatérhetett, elkezdte a templomépítést. A templom, a jeruzsálemi templomépítés is eléggé nehézkesen, vontatottan haladt, hiszen a környező népek áskálódásai állandóan fenyegetést jelentettek a zsidók számára, de aztán az 520-as rendelet, Darius rendelete újra szabad utat engedett, és végül a templom felépült és felszentelték. De ott volt még romokban a város. Ott volt még a város kőfala, amelyet közben is, az építkezés közben is leromboltak. És Esdrás és Nehémiás, ez a két hatalmas alakja a Bibliának és a fogság utáni korszaknak, mind a kettőnek könyve van a Bibliában, valószínűleg Eszter könyvét is Esdrás szerezhette, és Nehémiás könyve is, mint függelék az Eszter és az Esdrás könyvéhez is Esdrástól való. Tehát ezek a könyvek az újjáépítés hatalmas tapasztalatairól beszélnek. Én ebből a két könyvből, ahogy említettem önöknek, inkább a Nehémiás könyvét emelném ki, amely cselekményesebb, könnyebben érthető, és mindig számítok arra, hogy kedves nézőink, akik immár másfél év óta nyomon követik előadássorozatunkat, előveszik ezeket a könyveket, elolvassák vagy újraolvassák, és meg fogják találni a mának szóló üzenetet. Mert mi például Nehémiás könyvének leginkább mának szóló üzenete? Egyik nagy mának szóló üzenete az együttérzés egy népnek a sorsával. Egy nehéz helyzetbe került népnek a sorsával. Ez az együttérzés, és általában az együttérzés, a részvét, ez nem kis dolog. Pilinszky János mondta még a 70-es években, hogy egy nép előtt nem szónokolni lehet, illetve hát lehet szónokolni, de a szónoklással nem sokat változtatunk egy nép helyzetén. Ne dobogóra álljunk egy nép előtt, mondja Pilinszky, és ne szónokoljunk. Egy néppel együtt szenvedni lehet. Aki egy néppel együtt szenved, az az igazi hazafi is, túl azon, hogy a hazafi előtt mindig a nagyobb kategória, hogy milyen emberek vagyunk, milyen erkölcsiségű emberek vagyunk. A jó erkölcsű ember az mindig jobb hazafi, mint a hazafiságával büszkélkedő ember, aki egyébként az erkölcs elemi követelményeit is sárba tiporja. Nos hát Nehémiás egy ilyen együttérző, együtt szenvedő ember volt, aki a perzsa királyi udvarban szolgálván kapja a híreket Jeruzsálemből, hogy az újjáépítés folyik, a zsidók nagy erőket összpontosítanak arra, hogy a lerombolt Jeruzsálem kőfalait megépítsék, de ezeket a környező népek újra lerombolják. Nehémiás szomorú, ahogy teljesíti a szolgálatot a király, a perzsa király előtt, a király óhatatlan is megkérdezi, hát nem vagy beteg, miért vagy olyan szomorú, miért vagy olyan lehangolt? Akik olvassák Nehémiás könyvét, majd figyeljenek fel ezekre az úgynevezett apró mozzanatokra, amelyek azonban nem is apró mozzanatok, hogy tulajdonképpen Nehémiás hányszor és hányszor fohászkodik közben az Istenhez. Érzi minden szónak a súlyát, csak úgy, mint Eszter, érzi a cselekvés súlyát, csak úgy, mint Eszter, és azzal felel a királynak, hogy ő azért szomorú, mert Jeruzsálem falai még tűzben égnek el, és az atyái sírjai ott vannak Közprédán, a városban, ő szeretne valamit tenni a népért. Mivel kedvességet talált a király szemei előtt, megkérdezi a király, hogy mit akar tenni. Ez is nagyon érdekes, hogy Nehémiás több hónapig küzd és imádkozik azért, hogy majd ha eljön a kedvező pillanat, és a király felteszi neki ezt a kérdést, akkor majd mit feleljen rá. És Nehémiás ezért kész a válasszal, nem ott találja ki a választ, hogy ő szeretne hazatérni Jeruzsálembe, szeretne kapni levelet, megbízó levelet, hogy az útja szabad legyen, zavarmentes legyen, szeretne hazatérni ősei városába, szeretné segíteni az újjáépítést. A király ezt megengedi, ha szomorúan el kell válni egyik legjobb emberétől, Nehémiás útnak indul, és most olvasnám fel azt a jelenetet, hogy amikor megérkezik Jeruzsálembe, és ez talán a könyvnek a második nagymának szóló tanítása, amikor már ott van a tett helyszínén, hogyan fogjunk hozzá valamilyen jó dologhoz. Talán mondjuk el mindenkinek, mondjuk el nemes jövetelünk célját, osszuk meg a problémáinkat, kérdéseinket, aggodalmainkat, de terveinket, szándékainkat is rögtön másokkal. Nem, Nehémiás nem ezt teszi. Könyvében, a második fejezetben, a 11. verstől így olvashatjuk. Azután elmentem Jeruzsálembe, és ott pihentem 3 napig. És fölkeltem éjszaka, én és velem néhány férfi, mert nem jelentettem meg senkinek, hogy mire indította az én Istenem az én szívemet, hogy azt Jeruzsálemért megcselekedjem, és barom sem volt velem, csak az, melyen ültem. És kimentem a völgynek kapuján éjjel, és pedig a sárkányok forrása felé, majd a szemét kapuhoz, és vizsgálgattam Jeruzsálem kőfalait, melyek elrontattak, és kapuit, melyek tűz által megemésztettek. Azután átmentem a forrás kapuján és a király tavához, holott nem volt hely a baromnak, hogy velem átmenjen. Azért gyalog mentem fel a völgyben éjjel, és vizsgálgattam a kőfalat, azután megfordultam és bementem a völgy kapuján, és hazatértem. A főemberek pedig nem tudták, hova mentem és hogy mit akarok cselekedni, és sem a zsidóknak, sem a papoknak, sem az elöljáróknak, sem a főembereknek, sem a többi munkásoknak ez ideig nem jelentettem meg. Ekkor mondtam nékik, ti látjátok a nyomorúságot, melyben mi vagyunk, hogy Jeruzsálem pusztán hever, és kapui tűzben égtek meg. Gyertek, építsük meg Jeruzsálem kőfalát, és ne legyünk többé gyalázatul. És megjelentettem nékik az én Istenemnek rajtam nyugvó jókegyelmét, és a király beszédeit is, melyeket nékem szólt, és mondták, keljünk fel, és építsük meg, és megerősítették kezeiket a jóra. Kedves nézőink, nagyon jelentőségteljes részlet ez, ahogy egyébként Nehémiás könyvének minden egyes részlete jelentőségteljes, de kinek? Aki szeretne ezen a világon valami jó ügyet nem csak szolgálni, hanem önmaga kezébe véve véghez is vinni, vagy esetleg úgy véghez vinni, hogy a dolgok menete a főszerepet ő ráosztja. Hogyan is kell hozzáfogni egy-egy jó dologhoz? Először is mindig körültekintéssel. Mindig meg kell vizsgálni az adott helyzetet, nem lehet amolyan Hűbele Balázs módjára belevágni valamibe. Jól meg kell vizsgálni az adott körülményeket, az adott helyzetet önmagának az embernek. Nem hallgatva még tanácsosokra, nem hallgatva még befolyásokra, meg kell vizsgálni, a saját szemeivel nézte meg Nehémiás a helyzetet. Ének idején, ugye 3 napig nyugodott a hosszú utazás után, de ének idején egyszer fölkelt, és maga nézte meg Jeruzsálem állapotát. Nem avatott bele senkit sem gondolataiba és terveibe. Mikás próféta mondja a könyve 7. fejezetében, hogy vannak a történelemben olyan időszakok, hogy még aki az öletben ül, azelőtt is zárd el a gondolataidat vagy szavadat, mert az ember szinte senkiben nem bízhat meg, mert olyan rettenetes állapotok köszöntenek be, annyira keresztezik egymást az emberi indulatok és elgondolások, hogy aki jót akar tenni, a csöndben cselekedje, de álhatatosan, kitartóan a cél felé nézve, és majd, ha eljön ennek az ideje, akkor lépjen fel nyílt színre. Nem avatott ebbe bele se papot, se főembert, se munkás, se senkit. amikor megint csak lelkileg készülődik, és látja a munkának a természetét és nagyságát, és hogy évek óta vesztegel itt az újjáépítés, és a környező népek pedig állandóan lerombolják azt, amit a zsidók fölépítenek, akkor kiáll az emberek elé, és beszédet mond, és ez a beszéd a másik nagy jellegzetessége a felolvasott részletünknek, hogy hogyan is lehet megnyerni az emberek szívét, valami jó ügyre hogyan is lehet megnyerni az emberek gondolkodását. Mert hogy rossz ügyre hogy lehet megnyerni az embereket, vagy ha pénzszagot éreznek az emberek, vagy ha törtetni kell, és valamit elérhetnek, valami tárgy, valami anyagi dolog, hát akkor ott nem is kell beszédet tartani. Mindenki a zsigereiben nézi, hogy most erre futni kell, most erre törekedni kell. De amikor Nehémiás azt mondja, ti látjátok a nyomorúságot, melyben mi vagyunk, és hogy Jeruzsálem pusztán hever, és a kapui tűzben égtek meg. Ugye több szám első személyben fogalmaz, hogy mi itt látjuk, és ti is látjátok. És már fogalmazhat így, mert ő is már itthon van, már utána nézett a dolgoknak. Nem most egy ilyen külföldről hazaröppent ember, aki most ilyen jöttem, láttam, győztem módon akar előre törni, hanem ő már fogalmazhat így, hogy igen, mi ebben a helyzetben vagyunk, nyomorúságos helyzetben vagyunk. Ne tűrjük el ezt a nyomorúságos helyzetet. Gyertek, építsük meg. És itt is több eszámban fogalmaz. Nehémiás könyvéből kiderül, hogy Nehémiás saját zsebéből finanszírozta az újjáépítést. Asztalánál ott ehettek a munkások, és azok, akik részt vettek az újjáépítésben. Törzsekből embereket hozatott fel Júdea különböző helyeiről. Tehát ő maga is részt vállalt, kiváltságának tartotta, hogy a saját zsebéből is finanszírozza ezt az építkezést. Mennyire más vezető ember ez, mint akiket most látunk a mai világban, akik általában, ha vezető helyzetbe jutnak, akkor nem azt nézik, hogy ők valami nemes ügyet hogyan vihetnek előre, tisztelet a kivételnek, hanem a többségük azt nézi, hogy az ő zsebükbe mi vándorolhat bele. A Bibliában csodálatos nagy történetek vannak, például Mózes utódáról, Józsuéról, aki a honfoglalás végén a megmaradt részt kéri magának, a Timnát-Szeráh városát, ami héberül ennyit jelent, a megmaradt rész, aki megelégszik, egy vezető ember megelégszik egy egyszerű, csendes, nyugodt, hegyvidéki kis falvacskával. Ugyanilyen Nehémiás, aki a királynak a követe, tulajdonképp egy főember, és még ő áldoz arra, hogy Jeruzsálem kőfalait megépítsék, és a munka folyjon, menjen előre, 52 nap alatt meg tudják építeni azt, amit mások évekig nem tudtak végrehajtani. Harmadik mának szóló üzenet, hogy ha az emberben ott van ez a körültekintés, ez az együttérző tetrekészség, ha az ember becsületesen a dolgokhoz, valaki nagyon segítheti, ahogy Esztert is segítette az Isten, Nehémiást is, ahogy a Biblia mondja, nagyon meg tudta áldani az Isten, és haladtak előre a munkák, és 52 nap alatt megépültek kilométernyi városfalak az összefogás, az egység erejével. De állnak a falak, megvan Jeruzsálem, egyre inkább kiépül a közigazgatás, a zsidó nép újra visszatelepül a fogság után másfél évszázaddal, szinte már hiánytalan a pótlás, de azt gondolom, hogy a nagyobb dolog az emberi életben nem annyira a külső falak építése, hanem a belső építkezés, a lelkek építése. És Nehémiás könyvéből, ebből a roppant gazdag és jelentőségteljes könyvből én most egy másik fejezetet tudnék már csak kiemelni, nagyon rövid az időnk, egy 20-25 perces rövid előadásokban, előre haladó sorozatban, de ezt föltétlenül szeretném önöknek kiemelni, mert a Bibliának kulcsfontosságú középponti része a Nehémiás könyve 8. fejezete, amely elmondja, hogy hogyan is lehet az emberekben a lelki építményt felépíteni. A külső falak után sokkal nehezebb feladat, hogy hogyan lehet embereket helyes gondolkodásra ösztönözni, hogyan lehet embereket nyitottá és befogadóvá tenni, hogyan lehet az emberi élet megváltozását elősegíteni úgy, hogy más jellemű emberek legyenek az életben, mint eddig voltak? A Biblia szerint ennek a kulcsa az Isten szavának az eljuttatása a másik emberhez. Esdrás és Nehémiás erre tesz kísérletet a következőképpen. Mikor pedig eljött a 7. hónap, és Izrael fiai az ő városaikban lakoztak, felgyűlt az egész nép egyenlőképpen a piacra, mely a vizek kapuja előtt volt, és mondták az írástudó Esdrásnak, hogy hozza elő a Mózes törvényének könyvét, melyet parancsolt az Úr Izraelnek. Előhozta azért Esdrás papa törvényt a gyülekezet elejébe, melyben együtt voltak férfiak és asszonyok, és mindazok, akik értelemmel hallgathatták a 7. hónapnak első napján. És olvasott abból a piacon, mely a vizek kapuja előtt volt, kora reggeltől fogva mind délig, a férfiak és az asszonyok előtt, és mindazok előtt, akik érthették, mivel az egész nép nagy figyelemmel hallgatta a törvényt. Olvastak pedig a könyvből, Isten törvényéből világosan, azután megmagyarázták, és a nép megértette az olvasottakat. Ekkor Nehémiás, a király helytartója, és Esdrás, a pap, az írástudó és a léviták, akik megmagyarázták a népnek, így szóltak az egész néphez. E nap szent az Úrnak, a ti isteneteknek, ne keseregjetek és ne sírjatok, mert sírt az egész nép, mikor a törvény beszédeit hallgatta. És ő mondta nékik, menjetek, egyetek kövért, és igyatok édest, és küldjetek belőle részt annak, akinek semmi sem készítetett, mert szente nap a mi Urunknak, és ne bánkódjatok, mert az Úrnak öröme a ti erősségetek. Kedves nézőink, az Ószövetség nagyon sok reformációról beszél a zsidó nép életében. Reformáció volt az, amikor Mózes fellépett, a törvényeket kihirdette, amikor a nép szívére kötötte az Isten beszédeit. Reformáció volt az, amit Sámuel bevezetett a zsidó nép élettörténetében az időszámításunk előtti 12. 11. században. Reformációt hirdetett Illés, reformációt hirdetett még a babiloni fogság előtt Ezékiás király, aztán Józsiás király. De az egyik legnagyobb reformáció ez az esdrási, nehémiási reformáció volt. Az emberek, hogy összegyűltek Jeruzsálemben, felolvasták a Biblia beszédeit, és az emberek megrendülve hallgatták, hogy ki az Isten, miért teremtett bennünket, és mit kíván nem önmagának, hanem mit kíván azért, hogy mi boldogok lehessünk, hogy mi értelmesen élhessünk, és szeretetben élhessünk. Az embereket csoportonként ültették le, nyilván külön a férfiakat, nőket, ifjakat, gyermekeket, és arra hivatott írástudók, Esdrás és Nehémiás vezetésével, ugye a léviták, a csoportonként leült embereknek magyarázták az írásokat, és azok visszakérdezhettek, nyilván kérdéseket tettek fel. Mind a mai napig a Biblia megismertetésének ez a legtökéletesebb módja. Nem akarom elvitatni a nagy szerepet és a komoly szerepet a prédikációktól. Az igazi prédikáció abban, amiben mindig szellem van és lélek van, és jó értelembe vett, jó retorika van, hatalmas befolyást gyakorolhat, jó irányban az emberek gondolkodására, egész lelkivilágára. De azt gondolom, hogy mi hozzánk emberekhez jobban illik, nem az, amikor egy oldalon csak hallgatunk, valaki beszél, és akkor mi hallgatunk, hanem amikor meg tudjuk beszélni az olvasottakat, és a Biblia erre alkalmas, és a Biblia erre képes is, és Esdrás Nehémiás reformációja ezen alapult, hogy az emberek hallják a Biblia beszédeit, amelyek az Isten beszédei. Az emberek vissza tudjanak rá kérdezni, hogy aztán majd holnap és holnap után a hallottak, megértettek jegyében kívánhassák az erőt, hogy segítsen az az erő úgy is élni, amit már hallottunk, elfogadtunk, befogadtunk. A Biblia utolsó könyve is így fejeződik be, illetve a Jelenések könyve kezdete így hangzik, hogy boldog, akik olvassák, hallgatják és megtartják-e prófétálás beszédeit, mert az idő közel van. Esdrás és Nehémiás az egész működésével ezt szorgalmazta. És hatalmas megújulás, hatalmas megváltozás vett erőt a zsidó nép életében. Minden igaz megváltozásnak az egyén életben, a közösség életben is mi mindig az első lépcseje, az, hogy az emberek mélységesen megkeserednek, és látják azt, hogy eddig nem úgy éltünk, ahogy élnünk kellett volna. Ez a mélységes megkeseredés így szinte egy sírásban öltött testet, és erre az igazi megbánás sírására mondták itt a nép vezetői, hogy ne sírjatok, most menjetek haza, reggeltől délig tartott ez a felolvasás és ez a megbeszélés, egyetek, igyatok, de legyen gondotok azokra is, akiknek nincs mit enniük, inniuk, osszátok meg a javaitokat másokkal is, és ezután valamit tudatosítsatok, mit is, hogy ne bánkódjatok, mert az Úrnak öröme a ti erősségetek. Ami az Isten öröme, az a ti erősségetek. Amikor az isteni akarat és az emberi akarat összhangba kerül, ekkor kap erőt az ember. Amikor megismerjük Isten törvényeit, és látjuk, hogy Isten törvényei tökéletesek, igazak, és az akarata is tökéletes és igaz, és ehhez kérjük az erőt, mert saját erőnkből még a világos belátás után sem tudjuk azt tenni, amit az Isten kíván. De a lélek erejéből, a hit erejéből viszont az ember be tudja tölteni az Isten törvényeit. Sokan mondják, hogy a 10 parancsolat betölthetetlen. Isten nem azért adta a 10 parancsolatot, hogy kínozzon bennünket azzal, hogy nem lehet betölteni. A 10 parancsolat betölthető. Jézus világosan mondta, hogy nem azért jött, hogy eltörölje, azért jött, hogy betöltse. Megmutassa, hogy mi is hogyan tölthetjük be. Emberi erővel soha nem tölthető be a szeretet törvénye. Isten erejével azonban mindig és maradéktalanul betölthető. A nagy kérdés, hogy hogyan tehetünk szert az Isten erejére. Először hallgatni kell az Isten beszédét, hagyni kell, hogy ez hasson ránk, igaz meggondolások, igaz döntések kell, hogy szülessenek az ember lelkében, és azután valakinek a segítségével mindig számolhatunk. És ami embereknél lehetetlen, idéztük, az Istennel együtt lehetséges. Ami embereknél lehetetlen, akkor is, ha látjuk a jót, ha akarjuk a jót, Istennel együtt az ő világosságával és erejével lehetséges. A zsidó nép ilyen megváltozáson ment át. A babiloni fogság után a zsidó nép életéből kitisztult az, hogy más népek szokásait vegye át, más népek romlott erkölcseit vegye át, vagy más népek vallási hiedelmeit, babonáit vegye át. A zsidó nép életéből kitisztult ez, és a 70 év után 7x70 évet kaptak arra, hogy várhassák a messiást, várhassák a megváltót. Sajnos ebben az időben, ebben az intertestamentális időszakban, időszámításunk előtt 400 és Jézus fellépése között van ez a 450 éves időszak, ebben az időszakban egy másik veszély kezdett leselkedni a zsidó népre. Nem vegyültek el most már másokkal, ez a hiba kiküszöbölődött az életükből, viszont jelentkezett egy másik hiba, az elzárkózás, a nacionalizmus, a magukba fordulás. Ahogy egyébként ez minden embernek és minden népnek is a hibája volt, van és lehet is, ami a zsidó néppel megtörtént, példaképpen történt, meg itt nem a zsidón van a hangsúly, hanem a népen. Minden nép életében vannak megtisztulások, de nagyon vigyázni kell, hogy a megtisztulás után mi következik, nehogy az egyik baj elmúltával egy másik baj köszöntsön be. Itt azonban az Ószövetség véget ér. Az ószövetségi kánon lezárul, Esdrás és Nehémiás korában, időszámításunk előtt 400 körül ez a hatalmas, ma, ahogy itt tartjuk a kezünkben, ez a 39 könyvből álló iratgyűjtemény lezárul, és várakozás időszaka következik, hogy aztán az Ószövetség utolsó prófétája fellépjen több évszázad múltán, és rámutasson valakire, akire azt mondja, hogy íme ő az Istennek ama báránya, akiről beszéltek eddig a jövendőlések, jelképek és proféták, ő az Istennek ama báránya, aki azért jött, hogy magára véve elhordozza e világ bűneit. Kedves nézőink, a sorozatunk, a Látók szóljatok című sorozat most már az új szövetség időszakába lép, Keresztelő Jánossal folytatódik majd a sorozatunk, de akik nyomon követték sorozatunkat, tudhatják, hogy nagyon sok ószövetségi prófétáról még nem beszéltem, részben tudatosan, hiszen tartogattam arra, hogy amikor átlépünk az új szövetség időszakába, akkor is visszatekinthessünk majd ószövetségi prófétákra. A következőkben, amikor majd Keresztelő Jánosról, Jézus Krisztusról lesz szó, vissza fogunk tekinteni a kimaradt prófétákra, egy Ámosra, egy Hóseásra, egy Sofóniásra, vagy egy Náhumra, még inkább Malakiásra. Tehát a folytatásban is az Ó és az Új Szövetséget szerves egységben vizsgáljuk. Ahogy az Ószövetséget előre víve szóltam már a Mi Atyánkról, a szeretet himnuszáról, a nyolc boldogságról, az Új Szövetség korszakába lépve majd szólok azokról a prófétákról, akik az előbb említett másik nagy kísértés ellen olyan sokat hadakoztak, a gőgös elzárkózás, a büszkeség, a magunkba vonulás kísértésével szemben, majd szót ejtünk ezekről a prófétákról is. Most szünet következik sorozatunkban, aztán a következő alkalommal Keresztelő János működésére térünk. Köszönöm figyelmüket, egy hét múlva beszélgetés lesz, önök kérdezhetnek egy teljes fél órán keresztül, és azután a Látók szóljatok sorozat az Ószövetség több mint 1000 évének megidézése után átlép egy másik korszakba, az időszámításunk szerinti első századba. Folytatása következik.